ezért ellátós, akiknek a bizonságtevőknek akkora felege lett körül, legyünk be minden rám elvező terhet, és a bennünket megnyugvó kezdődünk, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Kegyelem, ízalom és békesség az a sétnékünk bőségesen a mi úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Rádi testvérek, dicsérjük Isten tiszteletünk kezdetén a úrunkat a 92. Zsoltárban, a 92-es Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. 92-es Zsoltárunkat keressük kiterálva az első verset így kezdődik. Így kezdődik, dicsérünk Uram, felségedet. Keresztény életről szóló témákkal,
két helyről olvasom az igét, az első Korintusi levél 9. fejezetéből, a 24-es versről a 27-es versig, majd pedig a Filippi levél 3. részéből a 12-es versről a 14-es versig terjedő igerét olvasom. Hallgassuk illendő figyelemmel. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vett részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy hervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlan. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet, hogy míg másoknak prédikálok, magam olyanná legyek, mint aki alkalmatlan a küzdelemre. És a másik igehely. Nem mintha már elértem volna mindet, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megtartását, továbbadását. Csendesedjünk el helyünkön maradva és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Urunk, nem csak a Zsoltár szavával, hanem saját szavainkkal is. Dicsérünk azért, mert csodálatos Isten vagy, aki életünkre igen mondtál, aki elmentél mellettünk, és így szóltál hozzánk, maradjunk életben. Dicsérünk azért a csodáért, hogy életünket magadnak választod, és a te szereteted minden áldozatot meghozott azért, hogy a mi életünk a tied legyen, a te szereteted bennünket megragadjon, és a te utaidba megtartson. Szeretnénk ma téged keresni, oda jönni te hozzád, oda borulni eléd, a kegyelem trónusához, eléd vinni egész életünket, létünket, nem csak a bajainkat, a terheinket, eléd visszük a hálákat is, Urunk. Azt a sok-sok köszönetet, amellyel tartozunk, amellyel életünket eddig hordoztad, megtartottad, megajándékoztad, végtelen türelmeddel, annyi bűnünket elnézted, elszerezted. Köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád jöhetünk. Hogy ez a csoda minden vasárnap megismétlődhet, hogy veled találkozhatunk a te házadban, az igében, lelked által, és a te szabad utolérhet és megragadhat bennünket. Ha tekünk, Urunk, hogy amit Pál mondott magáról, igaz legyen a mi életünkre is. Ha nem is gondoljuk mi is magunkról, hogy már elértük a célt, de ha tudjuk kimondani, amit Pál kimondott, olyan szójátékkal a maga bölcsességében, hogy igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Az, hogy igyekezzünk teljes erőből megragadni evangéliumod nagyszerűségét, megragadni téged és a hit ajándékát, és tegyük ezt azért, mert te előbb szerettél, és előbb ragadtál meg bennünket. Imádkozunk betegjeinkért, a gyülekezet szenvedőjéért, ránk bízottakért, Urunk, akik messze vannak tőlünk, távol vagy kórházakban, beteg ágyon vagy otthon, nyomorúságaikban, fájdalmaikban. Hajolj le hozzájuk szabadításoddal, gyógyító kezed, kegyelmed és türelmed segítse fel őket, hordozza őket. Használd fel a nyomorúságokat is mindannyiunk életében arra, hogy hozzá közelebb kerüljünk. Köszönjük, hogy mindegyikünket ismert. Mindent rád bízhatunk, hogy meghallgattál. Így kérünk, hogy ígéten szólíts meg, érints meg, gyógyíts meg. Amen. Ének szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez, mégpedig a 167-es dicséretünk második versét énekeljük. 167-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, a 167-es énekünknek a második versét énekeljük. Dús kincséből az Úr jó békességet adja. tételem alapígéje írva található a zsidókhozért levélben egyetlen verset olvasok, amellyel köszöntöttem a gyülekezetet. A zsidókhozért levél 12-es fejezetének ez a nyitó verse. Így kezdődik, tehát az első vers ebben a fejezetben. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűn, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, drága dolog felfigyelni arra, hogy Istennek az igéje mindig használ életből vett képeket. Isten igéje mindig használ az életből vett olyan képeket, amellyel bizonyos üzeneteket közelebb akar hozni számunkra, hogy megértsük. Közelebb hozza Jézus is a maga mondani valóját azáltal, hogy olyan képeket használ, amelyet a hétköznapi életből vett. Jézus használta a magvető, a mezőgazdaság képeit, a magvetés dolgait, az aratás, a vetés, a hadba vonulást, a toronyépítést, és még sorolhatnánk azt a sok-sok dolgot, amelyet Jézus maga is használ. A prófétát is. Istennek a szószólói mindig használták ezeket a képeket, hogy a Biblia üzeneteit egészen közel hozzák te hozzád, és én hozzád is. Na, egy ugyanilyen különös hasonlatot fogunk megvizsgálni Pál apostol a sportból vett kölcsön képeket, hogy bizonyos üzeneteket egészen közel hozzon az életünkbe. Amikor ezeket a képeket én magam is olvasom a Szentírásban, mindig az a benyomásom, hogy az életből, a különböző területekből vett képek az üzenetnek az egy-egy részét tudják hihetetlenül erősen kidomborítani. A sportból vett képek, amelyekről ma lesz szó, ugyanezzel a tulajdonsággal bírnak, hogy a keresztény igazságnak egy olyan hangsúlyát tudják eléd adni, amelyre más kép nem alkalmas. Figyeljünk tehát oda, hogy mit akar a nagy apostol mondani a mai tanítványoknak, azzal az igével, amely ma is élő és ható, személyes és a szívünkig hatol. A zsidókhozért levélnek ez a verse, amelyet olvastam előttetek, hihetetlen sok üzenetet tartalmaz, és hallgassuk meg még egyszer, minden szavára figyeljetek oda. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellegedett körül tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal tussuk meg az előttünk levő pályát. A károli fordítása pálya szó, sportpálya van az eredeti görögben, küzdő teretér. Az a küzdőtér, az a sportpálya, ahol az ókori olimpikonok megharcolták a maguk sportágában az érmeket, a birkózó a birkózásban, a futás a futó a futásban, a diszkoszvető a diszkoszvetésben, a gerelyhajító a gerelyhajításban. Az első dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy az élet egy küzdőtér. Az élet egy igazi versenypálya. A sátán ezt igyekszik elfedni. Ez is egy olyan igazság, amelyet el akar takarni a szemeink előtt. Az énekesek arról énekelnek a rádióban, hogy játék az élet. Egy-egy hedonista költő arról szavall a maga versében, hogy a játék, az élet egy habos torta, amelyet élvezni kell, el van takarva a szemeink elől a valóság, amelyet Pál apostol felfed, az élet a küzdőtér. Ha körülnézel, akkor észreveszed, hogy nem egy parkban vagy, nem egy szanatóriumban, ahogy kényelmesen elnyújtózhat. Az élet egy küzdőtér, egy versenypálya. Ott vagy egy versenypályán, amelyben magad észreveszed, hogy a rádosztott szerep, a versenyzőnek a szerepe. Ha egy sportoló ott van a versenypályán, akkor pontosan tudja, hogy itt nincsen helye lazításnak, figyelmetlenségnek, itt teljes erőbedobásnak van csak helye, megfeszített munkának, itt nem csak győzni lehet a küzdőtéren, a versenypályán, hanem lehet veszíteni is. A versenypályán ellenfelek vannak, akik lelkileg érte ellenségeinké lesznek, sátán minden hatalma folytán, amely arra szolgál az ő részéről, hogy itt veszkesként kerüljünk ki ezen a küzdőtéren. A küzdőtéren nincs helye lustaságnak, figyelmetlenségnek, felületességnek. Te egy küzdőtéren vagy. Ez a te életed. A második gondolat, amit mond itt a zsidókhoz és levél, hogy fussuk meg. Felfigyeltetek erre szól, hogy fussuk meg. Nem azt mondja az ige, hogy drága báránykám, sétáld végig ezt a keskeny utat, és majd én ott várlak a célnál. Nem azt mondja az ige, hogy ne picit gyorsítsunk, és így enyhe kocogással le tudod majd futni ezt a kis előtted levő területet. Fussuk meg. A sportorvosok azt mondják, hogy a futás egy olyan sport, amelyben minden izom részt vesz. Minden izom. A futásban minden izom részt vesz. Nem véletlen, hogy az nagy apostol a hívő életet a futáshoz hasonlítja. Nem séta, nem laza sétafikálás, még csak nem is gyalogolás, kocogás, futás. A futásban mindent bele kell adni. A keresztény élet ahhoz hasonlítható, amit a futó végez a versenypályán. Mindent belead. Az a futó, amelyik nem ad bele mindent, soha nem fog nyerni érmet. Meg se fogjuk nézni. Ha nem ad bele mindent, akkor el se kezd a hívő életet. Nagyon keményen fogalmaz az apostol, de rá akar vezetni téged arra, hogy ezt vagy teljes erőbádobással végzed, Jézus vagy minden idegszálladdal, testeddel, lelkeddel, erőddel, mindennel követed, vagy sehogy sem. Hívő ember élete nem hasonlítható a kényelmesen sétáló emberhez. Teljes erejét megfeszítő futót kell, hogy hasonlítsa. Félgőzzel, félszívzel, fél odaszánással nem lehet keresztény életet élni. Olyan lesz a te életed, mint a lendületét vesztett vonat. Mi éppen hogy csak mozog. Tudjátok, gondolj végig a környezetedben levő hívő embereket. És ha tedd fel magadnak a kérdést, hogy ismersz-e a magad környezetében olyan hívő ember, akire úgy tudsz ránézni, hogy na ez egy olyan élet, aki minden belead. Az életének minden területét annyira átjárta az evangélium, hogy az látszik rajta, hogy nem félgőzzel, nem félszívvel, nem félerő bedobással, hanem teljes erejével futja az előtte levő küzdőtel. Aztán gondolja a saját életedre. Egy hatalmas stadionban látnád magadat, és a hívő életed leképeződne a futás sportágra, akkor milyen futó lennél a sok futó között, mondjuk a 400 méteres pályán, diákkorunkban hányszor le kellett futni időre. Képzeld el magadat, a te lendületet veszett hívő életedet, amelyik esetleg arra hasonlít, hogy a sok futó bajnok, a sok olimpikon között a te életed lett hátul a versenypálya. Nem is fut, hanem szépen porosztál. A versenypálya. Mint versenyző. Hányszor parodizálták ki a kabaréban azokat a magyar futballistákat, akik sétálgattak a pályán, és soha nem futottak 90 percen keresztül. Hálapokról erről beszél. A sportból vett képpel eléd akarja tárni, hogy nézd meg a hívő életedet. Milyen futóra hasonlítasz? Láttál-e már olyan hívőt, amely, aki mindent belead? És a másiknak kérdés, hogy a te életed milyen hívő élet? Ilyen ez, amilyennek lenni. Aztán a következő pontunk, hogy hogyan kell futni. Az apostol erről is beszél. Itt a zsidók 12.1-ben mindent leír. Egyetlen vers annyi mindent mond, órákon keresztül lehetne beszélni róla. Nincs is annyi. Az első, amit mond az apostol, letenni minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt. Letenni minden ránk nehezedő terhet. Láttál már olimpiai futóbajnokot futni 50 kilós zsákkal a hátán? A bajnok sem tud futni, hogyha 50 kilós zsákot rápakolunk a vállára. A hívő ember nem tudja elvégezni a maga futását, ha nem teszi le a terheit az Úr Jézusra. Fújd meg az előtted levő pályát, ugye három ige helyet olvastam, kettőt Pál apostol írt, ezt a zsidókhoz itt levelet Barnabás írta a keresztény hagyomány szerint. Azt mondja Barnabás, hogy letéve a terhedet, és a tégedet megszörnyékező bűn. Így lett futva. A korintusi levélben, meg a filippi levélben Pál apostol ugyanerről beszél. Ugyanerről beszél. 50 kilós zsákkal az olimpiai bajnok sem tud futni. Te sem tudsz lélekben futni, ha nem teszed le a terheidet az Úr Jézus vállaira. A tégedet naponta megkörnyékező bűnnel nem benekülsz oda a Krisztus trónjához, a kegyelem trónusához, nem tudod végezni a futásodat. Milyen futó vagy? Aztán hogyan kell futni? Beszélnek tovább az apostolok. Álhatatosan fussuk meg az előttünk levő pályát. A károli fordítás úgy mondja, hogy kitartással fussátok meg az előttünk levő küzdőteret. Álhatatosság, kitartás. Szinonímát. Mégis annyit mondanak. Itt nem fáradhatsz el. Ez a küzdőtér nem olyan, hogy a sátának azt lehetne mondani, most elfáradtam, most egy kicsit ne kísértsél, most szeretnék úgy pihenni, úgy lazítani, egy picit most már úgy fellélegez, nem mondhatjuk ezt. Nagyon szeretnénk. Itt állhatatosan kell tudni. Akkor is, hogyha elfáradt. Akkor is ahhoz kell menekülni, aki mindig tud adni erőt. Akinek van hatalma megújítani az erőtlen, megsokasítani az erőtlen erejét, megvidámítani a megkeseredettet, odafutni hozzá és tovább menni a küzdőtére. Aztán a következő, amit mond Barnabás igéiben van benne. Mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül. Nem véletlen, hogy ez hozzáadik. Amikor az ember a maga életében fut, minden belead, akkor a sátán odajön, és jön az a kísértés, hogy nézd meg, hogy milyen egyedül vagy. Jön a kísértés, és azt mondja neked a sátán, hogy te egyedül vagy a magad terheivel, a magad problémáival, a magad könnyeivel, nézd meg rád, senki nem figyel. Nézd meg, a veled élő emberek sem tudják, hogy mi van a te lelkedben. Egyedül vagy. És ez úgy lendületet szed, ami futáson van. És jön Barnabás, és azt mondja neked, hogy nehogy elhisz, hogy egyedül vagy. Olyan küzdőtéren vagy, ahol soha nem volt senki egyedül. A bizonságtevőknek akkora fellegezett körül téged. Ezen a pályán futottak hitvalló őseid, a Biblia drága gyermekei, Ábrahám, Izsák, Jákob. Ezen a pályán futott József, akit eladtak Egyiptomba rabszolgának, és nem volt egyedül, mert az Úr vele volt. Ezen a pályán futottak a próféták, a legnagyobbak, Mózes és Illés, Ézsaiás és a többiek. Téged ugyanaz a lélek segít, ugyanaz az ige támogat, ugyanaz az Úr szólított meg és hízel, ugyanaz akar tanácsolni és vinni keresztül a küzdőtére, aki a legnagyobbakat keresztül vitte. Ezen a pályán már sokan futottak előtte, most is futnak veled együtt a jelenben, és a jövőben is sokan fognak még ezen a küzdőtéren keresztül haladni. Ugyanaz az azon az ösvényen, amelyen te is. Nem vagy egyedül. Körülvesznek a bizonságtevők fellegei. Sokszor, amikor magam is valamiben elkeseredek, vagy úgy érzem, hogy nyomorúságban vagyok, szeretem a Biblia mellett az egyháztörténelmet olvasni. Tanulmányozni azoknak az életét, akik mártírok voltak, akik nyomorúságba kerültek, akiknek küzdelmeik voltak. És olyan jó lehetni, ők is azon az úton vannak, azon az úton futnak. körülvettek a bizonságtevőknek a felegei. Oda nyúlsz te a Szentíráshoz, hogy olvas azoknak az életéről, akiknek ugyanaz az uralom neked. Zimányi Józsi bácsi, akiről sokszor beszéltem már, elmondta az életében, hogy amikor elviszik Szibériába, fogságba, lelki pásztorként, ami kihallgatáson, vallatáson részt vett, és elkezdték vallatni, hogy mi a helyzet a zsidókkal, mit szól hozzá, és mondta nekik, hogy nekem minden barátom zsidó. Felcsillant a szemük a vallatok, hogy diktálni. És elkezdte mondani a vallatoknak, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Dávid, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, és sorolta a Biblia gyermekeit, és a vallatok nem ismerték a Bibliát. Ha 12 kis prófétáig törmöltek, akkor azt mondták, hogy az imányi elérte. A bizonságtevő fellegerekkel. Nem vagy az egész. Aztán nézzük Pál apostol igéit. A Filippi 3-ban olyan különös dolgot mond az apostol. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, az elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban. A Károli fordítás nem adja vissza az eredeti görög szöveget olyan pontosan, mint az új fordítás, ezt egy kicsit jobban szeretem. Egy szójátékot mond Pál apostol. Igyekszem, hogy megragadja, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Ezen a küzdőtéren csak úgy lehet tudni, hogy ha már megragadott a Krisztus szeretete. Ha nincs, ami téged motiválja, nem tudsz futni. Nem tudsz futni. Hát igyekedsz, hogy megragadd a hitet, az Isten ajándékát, az Isten elhívását, azért, mert téged valaki előtt szeretett, megragadta a te szívedet, és azt mondta neked, hogy ne félj, mert megváltoztalak, neveden szólítottalak engemben. Odaadtam érted Jézust a fiamat. Akart-e hozzám tartozni? Szerette engem? Hát szeresd a te Uramat. Szeresd azt a Jézust, aki mindent odáldozott érted. És Pál apostol is felel itt a Filippi gyülekezetnek írt igében, hogy hogyan kell futni. Jön a többi tanítás. Barnabástól megtanultuk, hogy letenni minden terhet, letenni a megkörnyékező bűn, álhatatosan kitartással, és nem vagyunk egyedül, mert körülvesznek a bizonságtevők fellegei. Nézzük meg, hogy mit tett hozzá Pál. Azt mondja, ami mögöttem van, azt elfelejtve. Hány hívő ember köti a múltja? Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy köt téged a múlt? Nem jó, ha köt a múlt. Hidd el, hogy árt a hívő életnek a múltban való nosztalgiát. Nagyon sokszor özvegy asszonyokon, vagy özvegy embereken látszik meg ezt, hogy visszaréved a múltba. Amikor még együtt voltam a párommal. És egy álom világba menekül. Azt mondja Pál apostol, ami mögöttem van, az elfelejtse. Az mögöttem van. Várd el a múlt szállat. Szabad emlékezni, szabad a múltért hálát adni, de nem szabad, hogy a múlt visszahúzzon és megállítson a futáson. Aztán tovább mondja Pál apostol, ami előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Ami előttem van, mit jelent ez? A jövőt illetően az Isten veled való terve éltessen. Még egyszer elmondom, ez egy fontos mondat. Fontos a megfogalmazás. A jövőt illetően téged az Isten veled való terve éltessen. Így lehet futni. Így lehet futni. A 80 éves ember is bátran gondolja azt, hogy velem még az Úrnak, amíg itt vagyok a Földön, terve van. Akkor arra igyekszem koncentrálni, figyelni, hogy milyen terve van velem az Úrnak. Ami még előttem van. Amikor már Istennek lejárnak a tervei velünk, akkor szólít bennünket haza. A fiatalabbakat is. akik nem 80 évesek, 50, 40, 30, 20 évesek, hadd mondjam nektek. A jövődet illetően az Isten veled való terve éltessen. Ne a saját szíved gondolatot. Mit akar Uram az én életemmel? Vajon milyen tervet tartogat még számomra? Milyen összvényen fog még bevenni? Amelyek benne vannak a te terveidben az idő kezdete óta, én velem kapcsolatban. Aztán azt mondja Pálapot, hogy futok egyenest a cél felé. Itt megint vizuálisak könnyebb helyzetben vannak. Képzeljétek magatok elé egy olyan futót, aki a 100 méteres pályán, ugye az egyenes, itt cikszakban. Nem egyenesen a cél felé, hol egy picit jobbra, aztán próbálja kiigazítani, de túlmegy a helyes irányon. Rengeteg hívő embernek ilyen cikszakba való futása van. Nem lehet megmondani az életre, hogy mégis milyen irányba megy a fejéletek testén. Hol erre sodortatik, hol amarra. Hol emerre viszik a szíve, az érzelmei, az indulatai. Amarra meg a körülmények sodorják. Azt mondja Pálapot, hogy egyenesen a cél felé futok. Isten mennyei elhívásának a jutalmát. Ha rád néznek, mint hívő emberre, látják-e a külső szemlélők a te életednek az irányát? Hogy az egy egyenes és nagyon-nagyon konkrét cél felé megy. Vagy aki rád néz, azt mondja, hogy nem tudom, hogy merre megy a te élet. Hol erre, hol arra? Hol ezt mondod, hol azt? Hol ezt csinálod, hol azt? Hol hívőnek nézel ki, hol fogánynak? Merre megy a te élet? Bárcsak hasonlítana a mi életünk ehhez, amit Pál ír, ami mögöttünk van, az elfelejt, ami előttem van, annak ne kifeszülve futok egyenesen a cél felé. Aztán a harmadik igehely, ahol a sport hasonlatok találhatóak, az az 1 Korintus 9. Nézzük meg ezeket az igéket is. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versendíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy hervadókoszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlan. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vár, hanem megsanyargatom és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam olyanná ne legyek, mint aki alkalmatlan a küzdelemre. Azt mondja Pál apostol, hogy nézd meg a világi verseny pályát. Azt mondják a biblia kutatók, hogy Pál apostol a sok utazása során biztos látott olimpiai versenyeket. Lehet. Akkor lehet, hogy onnan vette. Mindegy, onnan vette. De vesz egy ilyen drága dolgot, amit el akar mondani, hogy nézd meg az olimpián a futóbajnokokat, ott csak egy nyer aranyérmet. Aranyéremből nincsen tucat, aranyéremből egy van. Ott mindenki úgy fut, hogy ezt tudja, hogy egy van belőle. És azért az egyért futnak. És csak egy nyeri el a versenydíjat. És most jön, ami Pál újként hoz. Azt mondja, hogy te úgy futsz a lelki életedet, mintha a lelki életben is így lenne, csak egy lenne a győztes. Mintha csak egy aranyérem lenne. Félelmetesen komoly ez az üzenet. Igen, nyilván tanítja, hogy a többi hívő ember nem konkurencia. Nem versenytárs. Nem az a feladat, hogy letőzze a melletted ülő hívő ember. Sőt, nem versenyzőn. Nem test és vér ellen van kutakodásunk, nem test vér ellen van, ahogy mondtam a múltkori szójátékkal. De az erőbedobásod olyan legyen a hívő életedben, mintha csak a legelső jutna be a mennybe. Ilyen erős hasonlatot használ Pál, hogy megértesse veled, hogy a hívő életet nem lehet fél szívvel, fél gőzzel, csak teljes erőbedobással. Ilyen elte hívő életet. Ilyen elte hívő életet. Tehát feszeledjük a többi hívő, nem ellenfél, nem konkurencia, de neked olyan erőbedobással kell a kegyességedet élni, a hívő életedet élni, az Úrral járni, őt követni. Életed minden területét Istennek odaadott. Mintha csak a legjobb nyerni el az üdvösséget. Így fut el. Aztán azt mondja Pál, hogy aki versenyez, az mindenben önmegtartóztató. A versenyzők a sportban nem veszik magukhoz azokat a táplálékokat, amelyek őket hátráltatják a versenyre. Tartózkodnak mindattól, ami veszélyeztetné a koszorút, azt a hervadót. Pál hozzáteszi, hogy azok pedig hervadó koszorúért küzdenek, mi meg hervadhatatlanít. Más a tény, sokkal nagyobb a tény. Hát úgy éljük el az életünket, van-e abban lemondás, önmegtartóztatás, hogy tartózkodsz-e mindattól, ami a te futásodat gátolja, ami a te üdvösségedet veszélyeztetne. Hogyan? Hadd mondjam el, kikívánkozik belőlem, hogy nem csak az egyéni Biblia olvasáson, a kegyességi életünknek a hétköznapjai, csendességei, egyéni oldalai, a belső szoba dolgai tartoznak ide, hanem a gyülekezeti életünk, a gyülekezeti alkalmak is. Mondtam a múltkor is, hogy nyilván nem tud mindenki mindenre eljönni, de Isten majd meg fogja nézni a szívedet, hogy vajon ott voltál-e akkor, amikor ott lehetél volna. Hányszor volt olyan a küzdőtéren, hogy lustán leültél, és ezért nem értél oda egy gyülekezeti alkalomra. És Isten lelke indított, elvárt volna téged, nem akadályoztattál meg akkor, hogy ott legyél. De te futásod akkor megtorpant, és nem értél oda. Hervadhatatlan koszorú a tény. Aztán hozza Pál a többi hasonlat. Úgy futok, mint aki előtt, nem bizonytalan a cél. A hívő embernek az egész életén, a viselkedésén látni kellene azt a mértéket, amelyet Isten neki adott. Ha bizonytalan a cél, akkor nem lesz hiteles a hívő életünk. Ha ezt sugározza az életünk, hogy nem tudjuk merre megyünk, hogy talán, meg mégis, meg esetleg ilyen nincsen a bizonságtételben. A trombita a bizonytalan hangot ad ki. Nem fog készülni senki a harcra. Milyen trombita a te életed? Látod-e a célt? Szemed előtt van-e az a cél? Nem bizonytalanul, hanem biztosan. Isten a mennyekbe hív. Jézus, amely adott, meghívót neked, útlevelet, állampolgárságot az a mennybe szólt. Oda tartunk, és ez határozottan tükrözi el te életed. Aztán jön az ökölvívásból a példa. Úgy öklözök, mondja Pál apostol, mint aki nem a levegőbe vág. Mit jelent ez? Hát láthatok már levegőbe csapkodó öklözőt. Számomra ez azt jelenti, hogy a hívő életben nincsen felesleges erőpazarlás. Nem szabad, hogy legyen erőpazarlás. Isten ad erőt sok mindenhez, de ez elfogy, és újra kell feltöltekeznünk, oda menni hozzá. Az az erő, amit adott neked, a követésre, a hűségre, a keskeny úton való járásra, azt nem lehet elfecsérelni és pazarolni egészen más dolgokra. Ezért nem kacérkodhat a hívő ember a bűnnel, mert utána az ereje elpazarlódik a bűnnel való kacérkodásra, hogy ott megmaradjon, megáll. Ezért nem szabad és nagy felelősség a hívő embereknek egymást megterhelni, a másiknak sebeket osztogatni. Mert az Istentől kapott erő arra fecsérlődik el, hogy az egymástól feleslegesen kapott sebeket gyógyítgassuk, hordozgassuk. Azokat a terreket, amiket a másik rakott ránk, hogy mi raktunk rá feleslegesen a másikra. Hát úgy öklöz, mint aki nem a levegőbe vág. Életed olyan legyen, aki az Istentől kapott erőt megbecsüli, beosztja, felhasználja. Azon a helyen, ahol kell, és nem felesleges, tékozló helyeken. És végül azt mondja az apostol, hogy megsanyargatom, szolgálatra alkalmassá teszem a testemet, nehogy alkalmatlanná váljak a küzdelemre. Mikor válik alkalmatlanná az ember a küzdelemre, a lelki életben? Ha te teherrel vagy, nem tette le az Úr Jézus vállaira az ő terhét. Úgy nem lehet birkózni hátizsákkal a hátunk. 50 kilós trumpizsákkal nem lehet a maratoni futásba elindulni. Nem látva a célt, alkalmatlan vagy a küzdelemre. Ha nem látod a célt, bűnnel megkörnyékezve. Ó, de jön a sátán mindig, hogy a bűnnel környékezzen, kísértsen. Mert nézd Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Aztán nem lehet küzdeni, ha nem teljes erővel, nem teljes erőbedobással végzelek. Gondoljátok el, hogyha a boxoló úgy gondolná, hogy most csak egy kezemet használok. A másikat hadd pihenjen. A fő se emelem. És csak így egy kézzel boxolna az ellenfélenek. Fél kézzel nem lehet. Fél erővel, fél kézzel, fél gőzzel nem lehet küzdeni, alkalmatlannál változni lehetne. Veszíteni fogsz az élet üzők terén. Ezen a versenypályán Isten győztesnek hívott el. Úgy fussál, hogy elnyerd a hervadhatatlan koszorút. És alkalmatlan az, aki az erejét elpazarolja, eltékozolja felesleges dolgokra. Milyen a te életed? A sportképeket vesztük, amelyeket az apostolok tanítanak. Milyen hasonlítható hívőséget, futásod? A hit versenypályáján, az élet küzdőterén levő minden lépésed, viselkedésed mire hasonlít? Az egyház történelemből hozok egy példát a záró történetnek. Anna Schlafferről, egy svájci hívő asszonyról, a svájci Tangallenben születető 1773. november 5-én. Ő volt a városi tanácsosnak a leánykája. Nagyon jómódú családban született, és 7 évesen már befogadta az Úr Jézust a szívében. Egy olyan kislány volt ő, aki vele született harag volt. Hihetetlen akaratos kislány volt, de amikor megismert az Úr Jézus, akkor elkezdett imádkozni azért, hogy Jézus az ő haragját, a szívében levő indulatot, akaratosságot az törje le. Ez az imádkozó élet az egész életén át tartott. Még gyermek volt, amikor a szüleinek megváltoztak az élet körülményei, és a jó módból egy csapásra nagyon nagy szegénységre. Bevonták a gyermekeket is a családba, a munkába, hogy a családot fent tudják tartani, és kislány korában megtanult kötni, hímezni, varni. Aztán később férhez ment, amikor felnőtt nő lett, Hector Schlafter vette el egy üzletember, 13 gyermeket szült ez az asszony, 3 gyermek meghalt még kiskorában, 10 gyermeket nevel. Az ő élete tényleg olyan volt, mint aki teljes erejéből fut a versenypályán. 10 gyermekre főzött, mosott, és a szegénységükben, hogy ne kelljen pénzt költeni ruhára, mindent ő vart. Nem volt olyan ruhácska, sejtedő, sapka, amit nem ő kötögetett volna, nem ő foltozott volna. És emellett volt ideje arra, hogy segítsen a férjének a boltban, az árurakodásban. Volt arra ideje, hogy foglalkozzon lelkileg a gyermekeivel. Nagyon sokat tanította őket az Úr beszédeire. És úgy vélte, hogy a konfirmandusoknak az oktatása túlságosan racionális. Képzeljétek el, a szabad idejében írt anyai leveleket a konfirmandusoknak. Ezeket aztán kinyomtatták, sokszorosították, és Svájc területén minden gyülekezetben osztogatták és terjesztették. Imádkozott a gyermekeiért, amikor felnőttek, nagyon szoros levelezést tartott szembenük, lelkileg segítette őket, de levelezett a kor nagy keresztény embereivel, ébredési prédikátorokkal, leánynevelő, missziói intézetek vezetőivel, püspökökkel. Olyan nagy hatása volt az életének, még 150 évvel a születése után is meglátta. Ő ugyan 50 évesen egy nagyon súlyos betegséget kapott, és 53 évesen, szinte 1826. február 15-én. 150 évvel a születése után, 1934-ben az ő családjának a leszármazottai 400-an voltak, akik közül nagyon sok keresztény ember volt, kikerültek bírók, orvosok, mérnökök, tudósok, két teológiai professzor, akinek a Biblia magyarázatai mai teológusok is olvashatják és tanulhatják. Egy asszony, aki teljes erejével élte a hívő életet. Mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellegedett körül, tegyünk le minden ránk helyezedő terhet, bennünket megkörnyékezőjünk, és álhatatossággal kussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Ezt erre hívott el Jézus. Amen. Ének szóval felelünk testvérek az ige hirdetésére. A 265-ös dicséretünknek a második versét énekeljük. 265-ös énekünknek a második versét énekeljük testvérek. Így kezdődik a 265-ös ének második verse. Az Úrra bízza a dolgot, könnyebbül a teher. Közel hozzák a Biblia üzeneteit, amit szívünkhöz. Köszönjük, Urunk, hogy ma te beszéltél velünk a Szentírásból, és a sportból vett képeket adtad számunkra, hogy megértesd velünk, a hívő életet csak teljes erőbedobással lehet végezni. És úgy, ahogy tanították a te szószólóid, Pál és Barnabás, ezen a mai vasárnapon ma nekünk. Urunk, ha tudjuk az igédet a szívünkbe zárni. Ha tudjuk megérteni mindazt, amit a Szentírás tanít, és ha fogadja meg a tanácsot, ami szívünk. Kezdjük el gyakorolni a terhek rátételét. Kezdjük el gyakorolni az életet küzdőtérnek látni. A hívő életben pedig ne találhasson, ami szívünkben lustaság, fegyelmezetlenség, figyelmetlenség, hanem olyan futásra hasonlítson az életünk, amelyben minden erőt megmozgatunk. Tudom, sokszor elfogy az erőt, elfáradunk. Sokszor, amit szívünkben úgy vágyunk arra, hogy eljöjjenek a könnyebb időszakok az életünkben, de te azt mondod, hogy fussuk meg az előttünk levő pályát. Adj erőt, amikor megerőtlenedünk, emelj fel, amikor elcsükkedünk, vedd le a vállainktól a ránk nehezedő terheket, adj győzelmet a bűn felett, és vigyél keresztül a legnehezebb szakaszokon is, védj a vállaidra, segíts légy velünk. Köszönjük, hogy bizalommal jöhetünk hozzá, hogy élő szabadító Úr vagy, aki meghallgatod az imáinkat. Így kérünk téged a nyomorultakért, a szenvedőkért, árvákért, özvegyekért, gyászolókért, az, hogy a te vigasztalásod felüdítsen, meggyógyítson, szabadításod elérje bennünket. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. A mindenség ura, aki kihozta a halálból a juhoknak pásztorát, ami urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és fogadja a gyülekezet nagy szeretettel a kórusnak a szolgálatát. Nem csak az énekszót hallhatjuk meg, hanem nagy örömünkre a kórus szolgálatának a segítségére vásárolt új hangszernek a hangjában is gyönyörködhetünk. Behoztuk a templomba, a karzatra, most is hallgassuk meg ennek a gyönyörű hangszernek is a muzsikáját és a kórus énekét.
Thank you.
Köszönjük szépen. A záró énekünk, testvérek, a 265-ös dicséretünknek 3., 4., 5. verse. Keressük ki tehát ismét a 265-ös énekünket, 265-ös énekünket, és most a 3., 4., 5. verseit énekeljük zárásként. A 3. vers így kezdődik: a te irgalmasságod van rajtam, Istenem.